Hallgassuk meg Istenünk igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 9. fejezet 31. versétől a 35. versig terjedő szakaszból.
Az egyházban, Galileában és Szamáriában békessége volt. Az Úr félelmében épültek és jártak, és a Szentlélek vigasztalása által számban gyarapodtak. Péter pedig, amikor mindnyájukat körbelátogatta, a Liddában lakó szentekhez is eljött. Talált ott egy Éneász nevű embert, aki 8 esztendeje ágyhoz kötött béna volt. Péter azt mondta néki: Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged, kelj föl, vesd be magad az ágyadat, és azonnal felkelt. A Liddában és Sáronban lakók mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Jöttek testvérek, imádkozzunk az Úrhoz. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy most megállhatunk előtted, hálát adva azért, hogy meggyógyítottál a mi betegségeinkből, bűneinkből, attól az elszakadt állapottól, amiben megszülettünk. Köszönjük, Urunk, hogy te is azt mondtad, hogy támadjunk fel a halálból, és felragyog nekünk a Krisztus, te. Kérlek, Urunk, add, hogy a te kegyelmedből éljünk, hisz ha kegyelmet kaptunk, akkor békességünk van. Segíts, hogy a te félelmedben járjunk, és épüljünk a hitben, gyarapodjunk a te szent lelkedben, add, hogy megértsük a te igédet, kövessünk téged, legyél a mi világosságunk, utunk, igazságunk és életünk. Köszönjük, hogy itt vagy, köszönjük, hogy te élő Isten vagy, és nem hallgatsz el, hanem szólsz, hisz bennünket, és azt akarod, hogy teljes szívből imádjunk téged, és kövessünk téged. Segíts, hogy most meghallhassuk a te életre hívó igédet, a te gyógyító igédet, add, hogy ha már meggyógyultunk, akkor tudjunk általad gyógyítani, te gyógyíts minket is még a mi betegségeinkből, amik még megmaradtak bennünk, és gyógyíts meg azokat, akik még nem a tiéd, Uram. Ragyogjon fel a te dicsőséged most is, szólj hozzánk, hadd érthessük meg a te szódat, áldj meg bennünket, hogy mi is áldani tudjunk téged. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Jeremiás próféta könyvéből olvasom a 33. fejezet 6. verséből. Én majd bekötözöm és orvoslom sebeidet. Meggyógyítom őket, és megmutatom nekik, milyen kincs az igazi béke. Így fennállva énekeljük a 166. dicséretünk első versét, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, annak is a 34. verséből. Péter azt mondta neki: Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged, kelj föl, vesd be magad az ágyadat, és azonnal felkelt. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Két héttel ezelőtt a jeruzsálemi gyülekezetnek a mindennapjaiba nyertünk egy hosszabb bepillantást. Láttuk azt, hogyan gyarapodott a gyülekezet mind számban, mind hitbelileg. Láttuk azt, hogyan gondoskodtak az öregjeikről. Azt is láttuk, hogy a héberül és a görögül beszélő zsidók között milyen konfliktus támadta az idős gondozás miatt. És azt is láttuk, hogy hogyan lehetett ezt a problémát jól, Istennek tetsző módon megoldani. Valóban sok mindent megtudtunk erről a gyülekezetről. Ma délelőtt térben és időben egyaránt ugrani fogunk egy kicsit. Térben körülbelül 40 kilométert haladunk északnyugatra, Lidda városába. Ha valaki az izraeli térképet böngészi, akkor ezt manapság nem Liddaként kell keresni, hanem Lódként. Időben néhány hónappal, esetleg évvel járunk később. Az első dolog, amit megtudunk ebből az igéből, hogy az egyháznak békessége volt. Ne olyan stabil békességre gondoljunk. Ez egy új keletű, ingatag és rövid ideig tartó békesség volt. Nem sokkal ezelőtt a zsidók halálra kövezték Istvánt, a jeruzsálemi gyülekezet egyik diakónusát, csak azért, mert ez az István szerette Jézust és bizonyságot tett róla. Ugyancsak ebben az időben a jeruzsálemi gyülekezet tagjait, ekkorra már valószínűleg több tízezer emberről van szó, elűzték a városba. Kiűzték őket Jeruzsálemből. És ugyancsak ekkor egy Saul nevű fiatal ember, idézem az igét, öldökléstől lihegve, útnak indult, hogy a damaszkuszi keresztényeket elfogja és megkötözve Jeruzsálembe vigye. Nem sokkal ezelőtt, néhány hónappal ezelőtt még ez volt a helyzet. Keményen üldözték a keresztényeket. Mostanra a zsidók kidühöngték magukat. Kicsit lecsillapodtak. A jeruzsálemi gyülekezet tagjai új életet kezdhettek Samáriában, Galileában, Judeában. És az is megtörtént, hogy az öldökléstől lihegő Saul megtért, és most már ő maga is Jézusról tett bizonyságot. Beállt egy békeállapot. De, hadd vetítsem előre egy kicsit a jövőt, ez sem tartott sokáig. Néhány évvel később Jakab apostolt Jeruzsálemben kivégzik majd a zsidók, és újra kezdődik majd az üldözés. Tehát egy új keletű, ingatag, rövid ideig tartó békesség volt ez csupán. De a lényeg az, hogy mégis békesség volt. Szabad volt összegyülekezni, szabad volt igét hirdetni, szabad volt imádkozni, szabad volt énekelni. Isten egy ilyen békességes időszakot adott az egyháznak. És olyan jó, hogy ma Magyarországon az egyház ugyanilyen időszakot él át, ma is békesség van. De akárcsak ebben a történetben mi is elmondhatjuk, hogy ez a békesség is igencsak újkeletű, ingatag, és nem tudjuk, meddig tart. Néhány évtizeddel ezelőtt azokat a lelkészeket, akik őszintén és megalkuvás nélkül beszéltek Jézusról, közülük néhányat munkatáborba vittek el. Néhányat kivégeztek. Néhány egyszerűen csak eltűnt, és soha többé nem került elő. Ugyanebben az időben azok a családok, akik hűségesen jártak templomba, és ezt nem titkolták el, sokszor azt élték át, hogy a gyermekeiket nem vették fel sehova tovább tanulni. Hiába voltak olyan képességei, hogy mehetett volna egyetemre, nem mehetett, mert nem vették fel. Azt is átélhették az idősebb testvérek ebben az időszakban, hogy az egyházi vezetőket, néhol még a lelkészeket is nem lehetett csak úgy megválasztani. Nem úgy történt a dolog, hogy összejöttek hívő emberek, és azt mondták, hogy na, mi ezt a püspököt, na, mi ezt a lelkészt szeretnénk magunknak. Hanem ott volt az államnak egy hivatala, az állami egyházügyi hivatal, és csak az ő beleegyezésükkel lehetett a választásokat megtartani. És az ő beleegyezésükkel lehetett bizonyos embereket kinevezni. Kemény üldözés volt ez. Sokan ebből nem láttak semmit, de az elkötelezett emberek érezték ezt. Mostanra az üldözések véget értek, bárki tovább tanulhat, vezetőinket szabadon választjuk, beállt a béke időszaka, de megint csak kérdés, hogy meddig fog ez tartani. Ha kicsit körülnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy tényleg elég ingatag ez a békesség. Nyugat-Európában, ha egy hithű lelkész elkezd a homoszexualitás vagy az abortusz ellen prédikálni, akkor tudják, mi történik? Pénzbírsággal sújtják ezt a lelkészt. Volt olyan gyülekezet, aki biztosítást kötött a lelkészére, hogy az ilyen pénzbírságokat ki tudja fizetni. Nem tudom, melyik biztosító köt ilyen biztosítást, de úgy látszik, hogy eléggé elterjedt jelenség, ha már a biztosítók erre beálltak. Kínában a kereszténységet hivatalosan nem üldözik csupán fű alatt, de annál keményebben. Azok a misszionáriusok, akik onnan hazajöttek akárcsak egy időre is, elmondják, hogy mi ott a valóság. Sok misszionáriust megölnek. Sokat csak kényszerítenek, hogy hagyja el az országot, de úgy kényszerítik, hogy addig a napig, amíg nem hagyja el az országot, minden nap kivégeznek valakit a gyülekezetéből. Nem is egyszerű módon forró olmot öntenek a fülébe, átégetik az egész agyát vele. 21. század. És nem azt látjuk, hogy csökkenne, bizonyos területeken növekszik a keresztény üldözés. A muzulmán országokban többnyire csak megtűrik a keresztényeket, de van 5 olyan muzulmán ország, ahol törvényben van iktatva, hogy aki megkeresztelkedik, azt meg kell ölni, halálbüntetés jár neki. Tehát ez vesz minket körül, Nyugat-Európa, Kína, a feljövő hatalom, a muzulmán országok, ahonnan egyre többen költöznek Magyarországra, meddig tart az egyház békessége Magyarországon. De hadd mondjam el, hogy most is a jelen a lényeg. Ahogy ebben az igében, amit felolvastam, szintén a jelen volt a lényeg, most is a jelen a lényeg, most békesség van. Most szabad összegyülekeznünk, szabad hirdetni az igét, szabad imádkozni, szabad énekelni. És nagyon jó, hogyha Istennek hálát adunk ezekért a békés időszakokért. Van azonban egy kérdés, amit nem kerülhetünk meg. Ez a kérdés úgy hangzik, hogy mihez kezdünk békesség idején? Mihez kezdünk a békességgel? Kihasználjuk ezt az alkalmas időt? Valamire, hogy Isten dicsőítsük? Vagy egyszerűen hagyjuk elfolyni ezt az egészet? Nem élünk az alkalommal. Péterről azt olvassuk, hogy ő igenis kihasználta a békesség idejét, valamennyi gyülekezetet végigjárta. Miért járta végig Péter a gyülekezeteket? Mi volt ebben az áldás? Én azt gondolom, hogy Péter jelenléte már önmagában is azt üzente a gyülekezeteknek, hogy Jézus nagyon szeret titeket. Képzeljünk el egy júdeai, galileai vagy samáriai kicsiny falut. Képzeljük el az újonnan létrejött kicsiny gyülekezetet. Kiket látunk magunk előtt? Én keménykezű, napbarnított a parasztokat, halászokat látok. Olyan embereket, akik műveletlenek, szegények, akiket mindenki lenéz. A városlakók minden esetre lenézik őket. És képzeljük el, hogy egy vasárnap reggel egy ilyen falucskának az Isten tiszteletén megjelenik egy apostol Jeruzsálemből. Nem is akármelyik apostol, hanem maga Péter a legtekintélyesebb mindközül. Mit gondolhattak ezek az emberek? Azt gondolták, hogy ők nagyon fontosak Jézusnak. Nagyon fontosak, mert elküldte hozzájuk Pétert. Jézus nagyon szereti őket. Tehát ahol Péter megjelent, ott már nagy öröm volt, mert tudták, hogy Jézus szeretetét hozta közéjük. Azt is tudjuk, hogy Péter igét is hirdetett közöttük. Péter 3 évet töltött Jézus közelében. Látta, amint Jézus megnyitotta a vak szemét, látta, ahogy meggyógyította a leprást, látta, ahogy feltámasztotta a halottat, hallotta minden tanítását, együtt evett vele még elfogatása előtt is, találkozott vele feltámadása után. Ez a Péter ment oda a gyülekezetekbe és hirdetett igét. Azt gondolom, hogy sok olyasmit mondhatott, amit azelőtt még soha nem hallottak. És ami nagyon fontos része lehetett az ő szolgálatának, az a bátorítás. Azok a zsidók, akik ebben az időben keresztényé lettek, nagyon nehéz helyzetben találták magukat. Azzal találkoztak, hogy mindenki ferde szemmel néz rájuk. Mi több, még a családjuk is ferde szemmel néz rájuk. Egy állandó nyomás alatt kellett élniük, mindenki azt akarta, hogy térjenek vissza eredeti vallásukhoz. Nehéz lehet így élni, pláne egy kicsiny faluban, ahol mindenki ismer mindenkit, mindenki azt akarja, hogy hagyjam abba ezt az őrületet, amit elkezdtem. Térjek vissza a zsidóságba. És Péter bátorította őket ebben a helyzetben. Elmondta nekik, hogy Jézus is kitartott értük. Kitartott értük egészen a végsőkig, egészen a Golgotáig. Ők is tartsanak ki. Tehát Péter körbejárta a gyülekezeteket, közvetítette Jézus szeretetét, hirdette az igét, bátorított. Ezt a néhány évet Péter nagyon jól használta fel. A békesség idejét jól használta fel. Mindent megtett azért, hogy az egyház épüljön. Mi mire használjuk fel ezt az időszakot? immár 20 éve békesség van. Mire használtuk fel eddig, és mire akarjuk ezután felhasználni? Felhasználhatjuk arra, hogy szolgáljunk valamit a gyülekezetben. Felhasználhatjuk arra, hogy tegyünk valamit a templom falain kívül, amivel Isten dicsőítjük. Felhasználhatjuk arra, hogy bizonyságot tegyünk Jézusról a rokonainknak, barátainknak. Felhasználhatjuk arra, hogy evangelizáljunk szélesebb körben. Nagy lehetőségek ezek. De felhasználhatjuk az időt arra is, hogy egyszerűen csak eljárjunk gyülekezetbe, élvezzük azt, amit kapunk, aztán hazamenjünk és megegyük a húslevest. Én azt gondolom, hogy elég egoisták vagyunk ahhoz, hogy egyszerűen csak hagyjuk elmúlni az értékes időt, és ezen sürgősen változtatnunk kell. Nem véletlenül adott nekünk Isten békés időszakot. Ő azt akarja, hogy használjuk ki ezt az időt, találjuk meg, hogy hol tudnánk leginkább használni a gyülekezetnek. Ez volt tehát a korai gyülekezetek életének a panorámája. Béke volt, épült a gyülekezet, és most egy konkrét városkának az életét nézzük meg, Lidda életét. Péter eljutott Liddába, körútja során eljutott Liddába is, és azt olvassuk, hogy talált ott egy Éneász nevű embert. Éneász neve manapság teljesen ismeretlen, az ókorban azonban a legismertebb nevek közé tartozott. Hadd kérdezzem meg, hogy találkoztunk-e már a Biblián kívül Éneász nevével? Tegye fel a kezét, aki már találkozott vele. Néhányan, igen, néhányan. Azok találkoztak vele, akik már olvastak görög mitológiát, olvastak Homéroszt, esetleg látták Brad Pitt-tel a Trója című filmet. Éneász Trója egyik hőse volt. 10 éven keresztül harcolt a görögök ellen, és tulajdonképpen majdnem sikerrel. A görögök egyedül Odüsszeusz ravasságának köszönhették győzelmüket, ismerjük a trójai falunak a történetét. A görög harcosok bementek egy nagy falóba, és a trójaiak lebontották a kapukat csak azért, hogy ezt a falovat bevihessék a városukba, és ott éjszaka előjöttek a görögök, és tulajdonképpen kiirtottak mindenkit. Éneász hősiesen küzdött, de végül nem sikerült megvédenie a városát. Viszont ő volt az, aki a menekülők élére állt. Ő volt az, aki összefogta az embereket, hajóra szállt, és elment új hazát keresni. És itt a görög mitológiától egy kicsit eltávozunk, és megérkezünk a római mitológiához, és Vergiliushoz. Ezek az emberek azt mondják, hogy a trójai menekültek, az új hazájukat Itália földjén találták meg. És így Éneászék lettek a római nép és a római birodalom őseivé. Ezeknek az eseményeknek a következtében Éneász neve örökre összekötődött az új haza megtalálásával, és a boldog jövő ígéretével. Hát mondanom sem kell, hogy az igében nem erről az Éneászról van szó. Mégis a névválasztás nagyon sokat elárul erről a családról. A zsidók egy része, azt kell mondanom, hogy a többség konzervatív módon gondolkozott. Ez a konzervativizmus pedig megkövetelte, hogyha egy gyermek születik, annak zsidó nevet kell adni. Mindegy, hogy ki uralkodik, mindegy, hogy mi lesz a következménye, a gyermeket akkor is zsidó névvel fogják ellátni. Így gondolkozott a többség. Volt azonban a zsidóknak egy másik része, a kisebbség, ők kizárólag a boldogulást tartották szem előtt, és amikor nevet adtak a gyermekeiknek, akkor is ez volt a legfőbb cél. Igyekeztek görög vagy római csengésű nevet adni, azért, hogyha majd felnő a gyerek, akkor könnyebb legyen az élete. Az Éneász név mind a görögöknek, mind a rómaiaknak jól csengett. Valóban lehetett arra számítani, hogyha ez a gyermek felnő, akkor elnyeri a görögöknek és a rómaiaknak a szimpátiáját. A szülők tudatosan vagy tudat alatt, de talán abban is reménykedtek, hogy gyermekük által nekik is könnyebb életük lesz majd. Hogy fiúk kiérdemli számukra egy jobb élet lehetőségét. Zsidónak születtek, elnyomatás alatt élnek, de a fiúk majd talán eléri számukra a római polgárjogot. A fiúk majd új hazát talál nekik. Mindezek után mi a valóság? Hát ez az Éneász nem töltötte be a hozzáfűzött reményeket. Ez az Éneász nem volt hős, ez az Éneász nem talált hazát senkinek, sőt, ez az Éneász maga tehetetlenül feküdt immár 8 éve az ágyban. Ennek az Éneásznak derékba tört az élete. És ennek az Éneásznak mondta Péter: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel és magad vesd be az ágyadat. És azt olvassuk, hogy ez abban a pillanatban megtörtént. Éneász felkelt, felállt a saját lábára, és bevetette az ágyát. Nem Péter gyógyította meg őt. Péter csupán egy ember volt, és egy embernek ez nem áll hatalmában. Ahogy ő is elmondta, Jézus Krisztus gyógyította meg őt, a feltámadt Isten fia. Neki van erre egyedül hatalma. És számomra nagyon szép ez a történet, mert azt látjuk, hogy megtörtént a csoda, egy ember meggyógyult, és ezt egy még nagyobb csoda, követte, még nagyobb csoda követte. Azt olvassuk, hogy Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. És azt gondolom, hogy így töltötte be Éneászt, nem úgy, ahogy a szülei gondolták, de mégis betöltötte a nevéhez fűződő reménységet. Fizikailag nem szerzett új hazát senkinek, de lelkileg általa mégis sok ember talált új hazára. Ezek az emberek ugyanis a mennyek országának polgáraivá lettek. Jézus akárcsak Éneászt, minket is meggyógyított. A többségünket biztos, hogy meggyógyította, akik most itt vagyunk. Nem tudom, hogy ki az, aki esetleg még nem esett át ezen a gyógyuláson. Annak kívánom, hogy hívja Jézus Krisztust, hogy gyógyítsa meg. A többségünk azonban ezen már átesett. És az a kérdés, hogy a mi gyógyulásunk kit segít hozzá ahhoz, hogy megtalálja az Isten országát. A mi gyógyulásunk kinek hoz gyógyulást? Rengetegen szorulnak ma gyógyulásra. Nagyon sok reménytelen ember él közöttünk. Nem akarom elmondani, hogy miért reménytelenek az emberek, pontosan tudjuk mi ezt. Akár a saját életünkben is, hogy mi az, ami lenyom minket. Amikor úgy érezzük, hogy összecsapnak a hullámok, és minek is folytassam. Nekik biztos, hogy szükségük van gyógyulásra. De vannak olyan emberek is, akik úgy ránézésre egyáltalán nem reménytelenek, sőt, reményteljesek. Akik azt hiszik, hogy tökéletes az életük, mert van pénzük, mert vannak barátaik, mert van munkájuk. Reményteljes emberek, de Jézus nélkül az ő életük is gyógyulásra szorul. Akár hova nézünk, mindenhol beteg embereket látunk. És szükségük van a gyógyulásra. Tudják a testvérek, hogy mi a legjobb dolog, ami ezekkel az emberekkel történhet? Az, ha találkoznak velünk. És nem azért jó nekik velünk találkozni, mert mi olyan tökéletesek vagyunk. Egyáltalán nem vagyunk tökéletesek. Gondolhatjuk azt, hogy azok vagyunk, de ez nem a tökéletességünknek, hanem a beképzeltségünknek a bizonyítéka. Azért jó nekik, ha velünk találkoznak, mert ha velünk találkoznak, akkor általunk Jézussal is találkozhatnak. Mert amikor találkozik egymással egy hívő és egy nem hívő ember, akkor ott nem csupán két ember van jelen. Ott mindig jelen van az Isten is. Csak az a kérdés, hogy mi mennyit beszélünk róla. De mindenképpen jelen van az Isten. És ha valaki találkozik Jézussal, akkor az élete biztosan meggyógyul. Nem biztos, hogy ilyen látványosan, mint Éneász élete. Nem fog egyik béna sem felállni és ugrándozni. Ha valaki cukorbeteg, akkor nem biztos, hogy eldobhatja utána az inzulint, de lelki értelemben meggyógyul. Az Isten országának polgárává lesz. Tehát az a kérdés, hogy a mi gyógyulásunk mennyire segít hozzá másokat a gyógyuláshoz. Mennyire keressük egyáltalán más embereknek a társaságát, nem hívő embereknek a társaságát. Mennyire vagyunk képesek arra, hogy elmondjuk nekik, egyszer mi is betegek voltunk, de Jézus meggyógyított minket. Jézus arra szólít fel ma minket, hogy használjuk ki a békesség idejét, és keressük a találkozásokat. Keressük annak a lehetőséget, hogy az embereknek elmondhassuk, hogy egyedül Jézusnál van gyógyulás, de nála van gyógyulás. Isten azt akarja, hogy menjünk oda a szomszédunkhoz, menjünk oda a munkatársainkhoz, és mondjuk ezt el neki. Mondjuk el nekik. Nem úgy, hogy rövid zárlatos módon, nem úgy, hogy bemegyünk és rögtön elmondjuk, hogy miről szólt a vasárnapi ige hirdetés. Nyilván ez egy beszélgetésben történik. De keressük a lehetőségét, mert mi Isten kezében eszközök vagyunk. Isten nem csak minket gyógyít meg, hanem általunk akar másokat is meggyógyítani. Isten segítsen minket ebben a szolgálatban. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, énekeljük a 445. dicséretünk 6. versét, Nagy lelked élt, Uram, a prófétás időkben. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy feltámadtál a halálból és élsz örökké. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és építed a te egyházadat, építed a te országodat. Köszönjük, hogy minket is megtaláltál, meggyógyítottál. És köszönjük, Urunk, hogy akármilyen idők várnak ránk, tudhatjuk, hogy a te országod akkor is épülni fog. Nagyon kérünk téged, használj fel minket. Engedd meg nekünk, hogy ebben az időszakban, amivel megajándékoztál minket a béke idejével, hadd tudjunk szolgálni neked teljes szívünkkel. Hadd tudjuk Péterhez hasonlóan egész lényünket átadni arra, hogy építsük a gyülekezetet. Építsük azokat, akik még nem tagjai a gyülekezetnek, de azokká lehetnek, azzá lehetnek. Kérünk, Urunk, maradj velünk, áld meg minden ige hirdetési alkalmunkat, áld meg a gyülekezet minden találkozását, minden imádságot, minden éneklést. Kérünk, segíts nekünk, hogy hűségesebbek lehessünk hozzád az ige olvasásban, az imádságban. Hadd élhessük át egyre mélyebben a te szeretetedet, kegyelmedet. Kérünk, Urunk, azokért, akiknek az élete még nem gyógyult meg, azokért, akik itt vannak a templomban, akár újonnan, akár már évtizedek óta, hadd találkozzanak veled személyesen, hadd gyógyuljon az ő életük. És kérünk, Urunk, azokért, akik fájdalmat hordoznak magukban, a gyásznak a fájdalmát, köszönjük, Urunk, hogy te képes vagy vigasztalást adni. És arra kérünk, hogy te áld meg a gyászolókat, a te jelenléteddel, te vigasztald meg őket. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, te légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Most pedig személyes imádságainkat vigyük csendben az Úr elé. Mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek!